Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, adventi Isten tiszteletünk kezdetén a 119. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 119. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. És a 305. dicséretünket énekeljük. A 305. dicsérettel magasztaljuk az Urat. Mind a 4 versével énekeljük el. Az első verse így kezdődik: álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmet. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a Zsoltárok könyvéből olvassuk Isten igéjét, a 104. Zsoltárból. A 104. Zsoltárban így szól hozzánk Isten írott kijelentése. Áldjad én lelkem az Urat. Uram, én Istenem, nagy vagy te, igen. Ékességet és fenséget öltöztél magadra. Aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot. Aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak vala. Egy kiáltásodtól eloszlának, és mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szálltak alá arra a helyre, melyet fundáltál nekik. Határt vetettél, melyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Ki elküldi a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitatsák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoldják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak és a növényeket az emberek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és a bort, mely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, mely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, Libanon cédrusai, melyeket táplált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza, a magas hegyek vadkecskéknek, a sziklák a hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat, ünnepeknek mutatására, a napot, mely lenyugvását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, melyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai, az oroszlán kölykök, melyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkel a nap, elrejtőznek, és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy, és az ő dolgára mind estvéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger. Itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatokkal együtt. Amott gályák járnak, s cethal, melyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok terejád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremményeiben. Aki ha rátekinte földre, megrendül az, megérinti a hegyeket és füstölögnek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem. Örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat. Dicsérjétek az Urat. Isten áldja meg az ő igéjét. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által mi is dicsőítünk téged a zsoltáros szívével, lelkével együtt. Dicsérünk téged, aki teremtetted ezt a mindenséget, melyben meglátszik a te hatalmad, meglátszik a te mérhetetlen és felfoghatatlan bölcsességed. Meglátszik a te teremtményeid iránt való szereteted, jóságod. Köszönjük te néked, mennyei atyánk, hogy mindezt egyszülött fiadban még nyilvánvalóbbá és egyértelművé tetted a számunkra. Úr Jézus Krisztus, hadd dicsőítsünk téged, akiben az Isten szeretete, hatalma, bölcsessége, jósága megjelent ezen a földön. Köszönjük te néked, hogy te most is itt vagy közöttünk szent lelked által, és szólsz hozzánk. Kérünk téged arra, hogy adj nekünk értelmes szívet, hogy megérthessük, amit mondasz. Adj nekünk irántad való bizalmat, hogy magunkhoz ölelhessük, amit szívünkre helyezel ezen a mostani vasárnapon. És táplálj bennünket, Urunk, igazi lelki eledellel. Köszönjük te néked, hogy azt akarod, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk a te igédnek. Hogyha elmegyünk innen, akkor ott látszódjék meg a hétköznapi életünkben sok-sok következménye annak, amit itt tanulunk. Kérünk téged, hogy ne legyen hiába való a te igéd hirdetése és hallgatása közöttünk. Hadd vigyük magunkkal. Hadd formáljon az bennünket olyanná, mint te magad vagy, Úr Jézus Krisztus. Kérünk, áldj meg most bennünket, a gyászolókat, az örvendezőket, a szomorkodókat, az aggodalmaskodókat. Kérünk, légy velünk egyen-egyenként, és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket a te dicsőségedre. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 164. énekünk első versét. A 164. énekünk első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk te szent ígéd hallására. Tiszteletünk alapígéjét Lukács evangéliumának 12. részéből olvassuk. A 12. rész 41. versétől a 48. versig terjedő szakaszból. Leülve hallgassuk meg az ige szakaszt. Lukács evangéliumának 12. részében a 41. verstől így olvassuk Isten igéjét. Mondta pedig néki Péter: Uram, nekünk mondod-e ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Mondta pedig az Úr: Kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, kit az Úr gondviselővé tett az ő háznépén, hogy adja ki nekik élelmüket a maga idejében. Boldog az a szolga, akit az ő Úr, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt. Ha pedig az a szolga így szólna a szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt, és kezdéné verni a szolgákat és szolgáló leányokat, és enni és inni és részegeskedni, megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja. És amely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg. Aki pedig nem tudta és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle, és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. Kedves testvérek, advent harmadik vasárnapja van, és ezeken a vasárnapokon most azzal foglalkozunk, hogy hogyan várjuk vissza az Úr Jézus Krisztust. A mai igénkben is erre nézve tanulunk néhány dolgot. Izraelben is előfordult, hogy egy gazdag ember, ha üzleti vagy egyéb célra elutazott otthonról, a gazdaságának egy részét egy becsületes, értelmes jószág igazgatóra bízta. Találkozunk ilyen szolgákkal a Bibliában, például Ábrahámnak is volt egy ilyen szolgája. Ezeket a megbízottakat, aztán ezeket a szolgákat, aztán a gazda, akkor hazatért, szépen elszámoltatta. Megbízott sáfárok sokszor nem tudták, hogy mikor tér vissza a gazdájuk, azt azonban mindig tudták, hogy a gazdájuknak felelősséggel tartoznak. Felelős emberek. A sáfár nem volt otthon, illetve a gazda nem volt otthon, a sáfár otthon volt, és otthon voltak a gazdának a családtagjai, a többi szolgák, és a sáfárnak szüntelen a szeme előtt kellett lebegjen, hogy majd, ha visszatér a gazdám, akkor elszámoltat engem. És én felelősséggel tartozom mindezekért, az emberekért, ezekért a dolgokért, amiket rám bízott. Nos, Jézus ehhez a közismert gyakorlathoz kapcsolódott akkor, amikor elmondta ezt a történetet, példázatot, hogy közérthetően rámutasson arra, hogy hát hogyan is kell őt várni. Hogyan is kell őt várni az ő megbízottainak. Mert hogy? Kicsoda a gazda? Kicsoda a gazda? Példázatban szereplő gazdát egyébként Kűriosznak nevezi az eredetiben a Biblia. Kűriosz, magyar így van fordítva az Úr, Jézusnak a neve is ez. Kűriosz, Jézus, Úr, Jézus. Tehát a gazda, a Kűriosz, aki egy időre elmegy a ház népe köréből, hogy aztán majd visszatérjen, nem más, mint maga Jézus. Ő az, aki itt a tanítványaihoz beszél, és azt mondja, hogy most egy időre el fogok menni közületek. Az én ház népem köréből, és megbízlak benneteket azzal, hogy az én ház népemet gondozzátok. Jézus egyúttal világos ígéretet tesz a tanítványainak arra, hogy egyszer visszatérek, hazajövök az enyéim közé, és akkor majd elszámoltatlak benneteket, de azt hiszem, hogy ezt nem kell tovább magyarázni, mert mindjárt értjük, hogy a példázatbeli Kűriosz, gazda, az maga Jézus Krisztus. Azt sem nagyon kell magyarázni, hogy kicsoda a háznép, mert már ezt is mondtam is, és könnyen kitalálhatjuk, de gazdának a háznépe, Kűriosznak a háznépe, az egyház. Az egyház, amelyik itt van ebben a világban, a világ kezdete óta. És itt lesz az Úr Jézus visszajöveteléig. És aztán meg az egyház, a Krisztusnak a népe, az ő általa újjászült, az ő követő, neki engedelmes, hívő emberek, ezek ott lesznek vele az örökké valóságban is. Az az ő háznépe. Jézus világossá tette a leendő sáfárok, meg a ház népe előtt is, hogy lesz egy olyan időszak, amikor fizikai értelemben nem lesz közöttük. Fizikai értelemben nem lesz közöttük. Most is, mi magunk is ebben az időszakban élő emberek vagyunk. Jézus fizikailag nincs köztünk, lelke által közöttünk van, de fizikailag a mennyben van. Ül az Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő majd. Megdicsült testbe fölment a mennybe, és most ott van. Lelke által közel van, a népe tagjaihoz egészen közel van, lelke által a szívükben lakozik, de fizikailag mégis a mennybe van. Nos, ezt a népet, az ő benne hívő, őt szerető, őt imádó, őt követő emberek sokaságát, éljenek a világ bármelyik zugába, Szegeden, vagy Cegléden, vagy Los Angelesben, ezt az ő háznépét a sáfárokra bízta Jézus. Nézzük azonban tovább, miután világosan értjük, hogy kicsoda a példázatbeli úr és kicsoda a példázatbeli háznép, hogy mivel is bízta meg a gazda a sáfárt. Hát Jézus a figyelmünket itt a példázatban a sáfárokra tereli. A sáfár összetett gondviselő munkájának a legfontosabb része az volt, ahogy a példázatból látjuk, hogy adja ki a háznép élelmét a maga idejébe. Ezzel bízta meg őt a gazdája. Adja ki a háznépnek az élelmet a maga idejébe. Rábízta az éléskamrát, az éléskamra kulcsát, leegyszerűsítve a dolgot, és azt mondta, amikor eljön az ideje, add meg az én háznépemnek az ételt, italt. Nagyon jól tudod, hogy abban az éléskamrában nem a te dolgaid vannak, az nem a te tulajdonodban van, az az én éléskamrám, én töltöttem meg javakkal, te az én javaimat kell, hogy kiosszad az én háznépemnek, mert a háznép sem a te háznéped, hanem az is az én háznépem. A te feladatod az, hogy az én háznépemet az én éléskamrámból tápláljad a maga idejében. Azt hiszem, hogy a kép jelentése nyilvánvaló a számunkra. Az Úr Jézus Krisztus embereket bízott meg azzal, hogy az ő háznépét, az ő benne hívő, őt szerető, őt engedelmesen követő embereket lelki értelemben táplálják. Lelki értelemben táplálják. Meg kell teríteniük ezeknek a sáfároknak az íge asztalát a maga idején. Ezek a sáfárok nyilván első renden a tanítványok voltak, akiknek Jézus ezt a példázatot a szívükre érzte, de mondhatjuk egy kicsit kitágítva a dolgot, hogy mindig vannak, minden korban vannak, a világ elejétől a végéig vannak az Úr ház népe között olyan megbízott emberek, akiknek az a feladata, az a munkája, hogy Jézus mondja, hogy megterítsék az íge asztalát a többi hívő embereknek, az istenfélőknek, a kegyeseknek. És táplálják őket. Nem a maguk ház népét kell táplálni, hanem az Úr ház népét kell táplálniuk. És nem a maguk kis bölcsességeikvel kell táplálniuk, hanem az Úr éléskamrájából származó igékkel, a felülről származó igékkel kell táplálniuk a rájuk bízottakat. Jézus azt mondta, hogy ő a sáfárait, az általa megbízott, minden korban megbízott igével szolgáló embereket ebben a munkában akarja találni, amikor visszajön. Világosan fejezte ki magát, ez nem szórakozás, ez nem egy könnyed kis valami, hanem azt mondta, hogy ez egy munka. Jézus azt mondta, hogy munka, akkor az munka. Bárki csinálja közülünk, most akár én, vagy bárki, ha ige asztalát terítünk, igével tápláljuk az Úr gyermekeit, Isten üzeneteit adjuk tovább, Isten bizonyságtételeit, Isten akaratát hirdetjük, akkor mi dolgozunk. Sokan azt gondolják persze, hogy dehogy is, hát ez nem munka, az a munka, hogy fölkelünk reggel 6-kor, aztán mint az állat dolgozunk, s húzzuk az igát, vagy este beesünk az ágyba, nem. Ez a munka, amit a papok csinálnak, ó, hát a lelkészek, az nem munka. Hát lehet, hogy van lelkész, amelyik nem dolgozik, nem munkálkodik, lehet, van olyan is. De azért mondjuk azt, hogy ha Jézus azt mondta erre, hogy ez munka, a hazatérő gazda ebben a munkában kívánja találni a sáfát, akkor ez bizony egy lelki, szellemi munka, ami erőfeszítéssel jár. Különös dolog ez, testvérek, az Ótestamentumban, hogy azt mondja például a kis profétáknál gyakran olvassuk, hogy így kezdődik a könyv, hogy az Úr terhe, amit hordozott ez és az a proféta. Mi az Úr terhe? Az íge, az üzenet, amit tovább kellett adni annak a prófétának. Ott roskadozott alatt egy hóseás, egy ámós. Mert nem minden üzenetük volt, de nagyon szép és nagyon kellemes a hallgatóknak, meg nekik se azt elmondani. És megterhelte őket ez az üzenet. Az Úr igéjének a terhe alatt roskadoztak, és ezt vitték. Jó sáfárok voltak. A sáfárnak tehát, testvérek, a megbízatás, hogy dolgozzon, az Úr háznépét, az Úr éléskamrájából mennyei üzenetekkel táplálja. Egyébként azt is megértjük itt, testvérek, hogy az Úr Jézus mennyire szereti az ő gyermekeit. Mennyire szereti az ő háznépét. Ő tudja azt, hogy most én fizikailag nem leszek már itt közöttetek. Ugye? Nem leszek. Elmegyek vissza az én atyám házába. És hát most aztán mi lesz veletek? Itt hagyjalak benneteket? Gondozó nélkül, táplálék nélkül, eledel nélkül. Dehogy hagylak. Az Úr Jézusnak a szeretete az, testvérek, hogy megbíz sáfárokat. Mind a mai napig. Az Úr szeretete, hogy vannak sáfárok. És az Úr még nagyobb szeretete, hogy van táplálék, amit ezek osztogatnak a körülöttük élőknek. Van táplálék, mert a gazda úgy megtöltötte az éléstárát, hogy mindig van belőle kivenni való, és soha nem fogy el, és mindig lehet osztani azt a lelki táplálékot a népnek, a hívő népnek. Tehát az Úr szeretete tükröződik, testvérek, ebben az egész dologban. Mivel bízta meg a gazda, az Úr a sáfát? Azzal, hogy a maga idején ossza ki a lelki táplálékot, terítse meg az ige asztalát az ő háznépének. Ezt a munkát kell végeznie, és hogy ezt kell végezni, és ezt végezheti, az az Úr Jézus szeretetének, népe iránti szeretetének a bizonyítéka. De nézzük, testvérek, egy kicsit azt is, hogy mit kell a sáfárnak pontosan kiosztania. Mit kell kiosztania? Itt az van a Bibliában, hogy ki kell adnia az élelmet. Jézus itt egy olyan szót használt, ami az akkori időben egy búza adagot jelentett. Egy búza adag. Élelem adag. Ossza ki az élelmüket. Tudja nagyon jól a gazda, hogy enélkül a ház népe meghal. Tehát éhen vesznek. Nincs élelem, akkor nincs mozgás, nincs gondolkodás, nincs semmi. Az élelem létfontosságú dolog, és rábízza. A búzát oszt ki. A maga idején ezt a megfelelő adagot mindenkinek. Testvérek, nyilvánvaló, hogy ez a búza, amit Isten fia, az Úr Jézus, nekünk, ma élő ház népének, ha abba vagyunk, osztogat, ez tényleg nem más, mint az ige. Az Istennek a beszéde. Az Istennek a drága üzenetei. Ez egy különös dolog, hogy mennyi élet rejlik, testvérek, az Isten igéjébe. Magunk se tudjuk szinte fölmérni, de gondolom, hogy itt már vannak, akik fel tudják mérni. Mert hogyha mondjuk elvonnák az Isten igéjét tőlünk, mi, akik mondjuk már ezzel éldegélünk egy ideje, hitáltal magunkhoz vesszük, bízunk benne, vagy kezdünk bízni benne, elfogadjuk, vagy kezdjük elfogadni, mi tudjuk, hogy ez azért egy elég fontos dolog, s ha elvennék tőlünk, akkor lehet, hogy rosszul éreznénk magunkat lelkileg. Elkezdene hiányozni, kezdenénk lelkileg éhesek lenni, hogy de jó lenne egy kis igét hallani. Amikor van ige, akkor sokszor föl se tűnik az ember, persze, természetes. Hát természetes, bemegyek a Spice-ba, aztán van. Valami mindig van az asztalon. Bemegyek a templomba, valami mindig történik ott. Elmegyek egy istentiszteletre, bibliaórára, netán imaórára, vagy hittanórára, konfirmációórára, hát valamit kapok. Természetes. De testvérek, ez nem olyan természetes dolog. Ez egy ajándék. Kapunk lelki eledelt. Azért olvastam fel a 104. Zsoltárt, mert ott pont azt látjuk, hogy Isten mindig ilyen eledelosztó. És ott azt látjuk, hogy táplálja az egész teremtettséget. Minden táplál. Ki adja eledelüket a maga idején? Az oroszlán fiak már üvöltenek, hogy sürgetik az Istentől eledelüket, és megkapják. És a madarak megkapják, és minden élő lény, mert az Isten osztja nekik. De Isten nem csak arról a teremtettségről visel gondot, hanem Krisztus az ő háznépéről is ugyanígy gondot visel. Ki adja a táplálékunkat a maga idején? És mi lelki értelemben ehetünk, ihatunk, jól élhetünk. Lesz energiánk tőle. Az baj, testvérek, hogyha a lelkészek nem ezekkel nem az élettel teli, a vitaminokkal, a lelki sókkal teli igéket osztogatják az embereknek. Az baj, mert akkor az Isten háznépe elerőtlenedik, elgyengül. Csont soványá lesz. Nem tud semmit csinálni. Hát föl se tudja emelni a kezét, ki se tudja nyitni a száját, nem tud két lépést tenni egy másik ember felé. Erőtlenné, gyengévé válik. Baj, hogyha egy lelkész úgymond csak beszél. Baj, ha egy hitoktató csak beszél. Baj, ha egy ifjúsági munkás csak beszél, és nem igét mond. A csak beszédből nem lesz lelki élet, lelki erő. Sok helyen van ez a csak beszélünk, és aztán a jobbik eset, amikor nincs abban semmi, de a rosszabb eset, amikor a lelkész, vagy hitoktató, vagy nem tudom én, családapa, akinek igét kéne osztania, a beszédje által mondjuk nem semmit, hanem mérget oszt. És olyan dolgokat mond a többieknek, amiben nem, hogy építi, erősíti őket, hanem éppen, hogy rombolja őket, a lelki egészségüket tönkreteszi. Megmérgezi őket, megbetegíti őket. Nem az a feladatunk, testvérek, egyikünknek se, nekem se, meg az említett testvéreknek se, a legyenek édesapák, édesanyák, akire az Úr igét bízott, hogy ossza ki az ő gyermekeinek, ha nekünk azt kell osztani, nem csak beszélni, meg nem mérget osztogatni. Hát látjuk, testvérek, hogy búzát kell osztanunk. És amikor a lelki értelemben tiszta búzát osztogatjuk, akkor az igét osztogatjuk. És amikor az igét osztogatjuk, akkor nem mást osztogatjuk, mint magát Jézust. Magát Jézust. Mert ő mondta, hogy ő az életnek a kenyere. Amikor mi a kenyérből lesz, illetve a búzából lesz a kenyér. Mintha Jézus azt mondaná, hogy én elmegyek, de mint egy velem tápláljátok az én népemet. Mert én fogom őket továbbra is táplálni, és nem valamivel, hanem önmagammal fogom táplálni őket, de a ti kezetek által. Én leszek az életükben az, akit nektek ki kell osztani, és én fogom őket belülről megerősíteni. Akkor is, hogyha ilyen elkeserítő dolgok történnek körülöttük, mint amilyen történik akár a mi napjainkban is. Vagy akár a személyes életünkben is történhetnek nehéz dolgok. De osszatok nekik engem a legtisztább lelki táplálékot. Ez a sáfárnak, testvérek, a feladata. Ezért a sáfárnak nem az a feladata, hogy menedzser legyen, nem az a feladata, hogy kőműveskedjen, bádogos munkát végezzen, orvos legyen, szociális munkás, mecénás, sportoló, politikus. Nem ez a feladata. A sáfárnak az a feladata, mert ezt fogja tőle számon kérni az ő ura, hogy oszd ki az élelmet a maga idején. És ha most megértjük, testvérek, azt, hogy mit is kell kiosztani, akkor erre is vessünk egy pillantást, hogy mikor kell kiosztani. Hát ezt is mondta Jézus. A maga idején kell a lelki táplálékot osztani. Pontosabban először is a fizikai táplálékot. Nyilván mi is tudjuk, hogy nem össze-vissza eszünk, hanem megvan annak az étkezésnek az ideje. És ránk van bízva a háztartás, akkor tudjuk, hogy most ebédidő van. Minek beszél még a lelkész? Már mindjárt ebédidő van. Vagy vacsoraidő van. Megyünk haza gyorsan, mert vacsoraidő van. Hát ez lelki értelemben is pontosan így van. Megvan az élelemosztásnak mindig az ideje. Az alkalmas ideje. Isten igéjét akkor kell szólni, amikor például vasárnap van. Ez egy meghatározott idő mondjuk nekem. De vannak nekem még más időpontok is, amikor igét kell szólnom. És mindennyiünknek, testvérek, akik hívő emberek vagyunk, és bennünket is megbízott a Krisztus azzal, hogy lehet, hogy a mi kis családunkban, vagy a mi kis csoportunkban osszuk a lelki táplálékot, megvan az ideje. És nekünk abban az időben azt a táplálékot kell kiosztani, amit akkor kell kiosztani. Mondjuk így, testvérek, hogyha nekem temetésre kell menni, és ott kell az Isten igéjét osztanom, akkor nem beszélhetek úgy, mintha egy esküvőn beszélnék. És itt nem beszélhetek úgy, mintha egy temetésen lennék. Mert nem annak van az ideje. Hogy így mondjam, az alkalomhoz megfelelően kell szólani az embernek. Hogyha, testvérek, van az ideje annak, hogy egy politikai kérdéssel kapcsolatba kell beszélni, akkor egy politikai kérdéssel kapcsolatba kell beszélni az Isten igéje alapján. A lényeg, hogy az ige hangozzék el. Ha valami nagy tragédia történik, akkor azzal kapcsolatba kell szólni. Ha valami nagy öröm történik, akkor egy kicsit ahhoz alkalmazkodva kell szólnunk. Mert annak van az adventben nem beszélhetek pünkösdi mód, mintha pünkösd lenne. Mert nem annak van az ideje. A maga idején kell kiosztania az Isten éléskamrájából származó lelki táplálékot, a tiszta búzát az embereknek. A maga idején, testvérek. Lehet, hogy az néha nem tetszik a háznépnek. Nekünk se tetszett, amikor édesanyám répafőzeléket főzött. Nagyon nem tetszett. De hát meg kellett enni. És lehet, testvérek, hogy a háznépnek olykor-olykor nem tetszik, ami az asztalra kerül. Lehet. Izraelnek sem mindig tetszett. Izrael is azt mondta, ezt a mannát már utálja a lelkünk. Isten adta nekik ezt a fizikai táplálékot, hogy erősítse a szívüket. Már utálja a lelkünk ezt az ételt. És előfordult, testvérek, hogy az Isten háznép, amikor megkapja maga idején a maga táplálékát, akkor minek ez? Nem, hanem büdös, meg piros. A testvérek, fontos az, hogy ha ott van az a sáfár, ha ott vagyunk, és ránk van bízva az ige, akkor azt a maga idején oda kell adni a körülöttünk élőknek. Ez a feladatunk, és ezt fogja számon kérni a mi gazdánk rajtunk, amikor visszatér. Nos, testvérek, egy picit lépjünk még előrébb, és nézzük meg azt is, hogy mi jellemzi ezt a jó sáfát. Jézus úgy mondja, hogy aki azt csinálja, amivel a gazdája megbízta, az hű és bölcs sáfár. És azt is mondta még ráadásul, hogy boldog is. Hű az, aki az ura megbízatása alapján teszi a dolgokat. És folyamatosan végzi a maga feladatát. Azt kívántatik meg a sáfároktól, hogy hűek legyenek, mondja Pál apostol is. Tehát testvérek, hű sáfár az, aki azt csinálja, mivel az ura megbízta. Nagyon egyszerű a dolog. Folyamatosan rajta van, hogy azt csináljam. Akkor azt mondja elem, hű vagy, megbízható vagy, szilárd vagy. A szavad igen, igen, és a nem, ne. Inkább igen. Mi lett volna, ezt a textust választom? Múlt vasárnap. Legyen a ti beszéletek, igen, igen. És aztán ma beszéltem volna arról, hogy és a nem, nem. Na, nem erőprédikáltunk tavaly, múlt vasárnap. De az a hű sáfár, testvérek, aki végzi azt a munkát, amivel az ura megbízta. És azt is mondja rá Jézus, hogy ez egy bölcs ember, bölcs sáfár. Bölcs, itt nem azt használja, nem azt a Szofia szót használja, amit egyébként a bölcsességre használnak, hanem fronimos, azt a szót veszi a lélek, ami azt jelenti, hogy egy okos, egy belátó, egy következetes, így is lehetne mondani, egy következetes ember. Abban a tudatban éli az életét, hogy mindig látja, hogy jön vissza az én uram, és számon kér engem. És következetesen, előre látóan gondolkodom, és ennek a fényében cselekszem, hűséggel. Jézus azt is mondja a sáfáról, hogy az ilyen hűséges és bölcsen cselekvő szolga, az boldog is. Boldog akkor is, amikor még nincs ott az ura, de amikor megjön, akkor is boldog lesz. Sőt, akkor lesz igazán boldog. Boldog az a szolga, amikor hazatér az ura, és ebben a munkába találja. Testvérek, ezért nekünk is nagyon fontos. Legyünk családapák, ifi vezetők, gyülekezet vezetők, presbiterek, én nem tudom, micsodák, akikre az Úr igét bízott, hogy osszuk ki magunk körül. Az Isten gyermekeinek. Nekünk, testvérek, törekednünk kell, hogy ezt hűséggel végezzük. Lehet, hogy nem vagyunk nagy Spurgeonök, és nem vagyunk nagy Whitfieldek, és nem tudom, Cseri Kálmánok, és nem tudom, kicsodák, nagy igehirdetők, de nem az a lényeg, mert nem azt kívánja az Úrtunk, hogy olyanok legyünk, mint, hanem azt, hogy hűségesek legyünk. Azt kívánja tőlünk az Úr, hogy egyszerűen ebben a mi szolgálatunkban okosak legyünk, belátóak, értelmesek, következetesek, akik tudják, hogy ezzel a munkával el fognak számolni. Számon fogja kérni tőlünk a gazdánk, az Úr háznépének a gazdája. Hát tekintsünk az ő visszatérő alakjára, és végezzük arra nézve hűségesen a mi munkánkat. És meg fogjuk tapasztalni, testvérek, hogy ez egy boldog dolog. Egy boldog az az ember, aki az igével szolgál, aki az igét teríti meg másoknak. Ha csak egy kis bizonyságtétel is hangzik el a mi szánkból valaki fel. Már akkor is jó, az nehezen jön ki, de aztán amikor elmondjuk, akkor olyan jó érzés utána. És mondhatom a testvéreknek, hogy én boldog vagyok, hogy az igével bemehetek az éléskamrába, hogy így mondjam, az ige éléskamrájába, és ott kutathatok benne. És utána, amit találtam, előhozom, és ide teszem a testvérek asztalára, hogy egyék, vagy igyák. De boldog az ifi munkás, boldog az a hittan oktató, boldog az a gyermekmunkás a gyülekezetünkben, és bárhol, aki ugyanebbe fáradozik, boldog. Ha hűségesen és okosan végzi, boldog. És milyen boldogok leszünk akkor, amikor majd megjelenik a Krisztus. és megkérdezi, végezted a munkát? Hát egy kicsit lehet, hogy lehajtjuk majd a fejünket, és azt mondjuk, hát jobban is lehetett volna. Hűségesebben is, okosabban is. De akkor azt fogja mondani, hogy jól van, jó és hű szolgám. Kevesen voltál, hogy most sokra bízlak. Csodálatos dolog, testvérek, amikor az Úr Jézus megjutalmazza, megáldja a hűséges sáfárokat. Nem kívánom most tovább magyarázni ezt a példázatot, még lenne mit magyarázni rajta, de itt fejezzük be. Mert csodálatos dolog ezt látunk, testvérek, hogy Jézus azt mondja a tanítványainak, most elmegyek tőletek. Fizikailag itt hagylak titeket, és az én egész háznépemet, akiket annyira szeretek. Elmegyek, és nem leszek itt veletek. De itt titeket, kedves tanítványai, Péter és társai, titeket megbízlak azzal, hogy tőlem elkészített lelki táplálékot, vagy engem magamat, osszatok szét. Adjatok az én háznépemnek. A ti kezetek által akarok velük lenni. Tudjátok, hogy vissza fogok jönni. Végezzétek ezt a munkát ennek tudatában, hogy el fogtok nekem számolni, mert ez az én háznépem és az én eledelem. És ti nekem felelősek vagytok azért, hogy mit csináltok, mit mondotok. De vissza fogok jönni. És ha hűségesek és bölcsek vagytok, akkor erre gondoltok, így végzitek a munkátokat. Testvérek, ránk is vonatkozik ez. Gondoljuk meg, fontoljuk meg megint, hogy Krisztus visszajön, és töltsük ezt az időt azzal, a szolgálattal, amivel ő bízott meg bennünket. Hűségesen, okosan és boldogan. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy elmondtad ezt a példázatot, és ma is szólt hozzánk. Köszönjük, hogy kinyitod előttünk a titkos üzeneteit, és légy áldott azért, Urunk, hogy most is föltekinthetünk te reád, aki ugyan nem vagy most fizikailag közöttünk, de ott ülsz az Istennek jobbján, és ott se felejtettél el bennünket, ott is gondolsz ránk, és ott is a te szereteted van a szívedben irántunk. Köszönjük te néked azt, hogy vannak sáfárok ezen a földön, akik táplálnak bennünket, a te éléskamrádból származó élő igékkel, amik megelevenítenek bennünket. Jó íze van, Urunk, a te igédnek. Jó azt magunkhoz venni hitáltal, jó azt befogadnunk, jó annak erejével járnunk a hétköznapi életünk útját. Hadd becsüljük meg, Urunk, és hadd legyünk hálásak neked, elsősorban neked, a lelki táplálékért. És köszönjük, Urunk, hogy most azt is a szívünkre helyezted, hogy kicsit minnyájan sáfárok vagyunk, akikre embereket bíztál, akik nem a miénk, akik a tiéd, és akiket nekünk a te igéiddel, és nem a magunk bölcsességeivel kell táplálni. Urunk, segíts bennünket, hogy hű és okos sáfárok legyünk, akik ellátjuk a mi szolgálatunkat, abban a tudatban, hogy neked tartozunk ezért felelősséggel, nem embereknek, nem is önmagunknak. Urunk, segíts minket, hogy boldogan tudjuk így végezni azt a munkát, amit ránk bíztál. Köszönjük most tenéked ígérnek üzeneteit, tanításait, és azt, hogy így biztasz bennünket a te visszavárásodra. Kérünk, hogy áld meg a mi egész gyülekezetünket, áld meg a kicsinyeit, nagyjait, áld meg a szolgálókat, áld meg a betegeket. Tekints, Urunk, mindazokra, akiknek kérdéseik vannak, és adj válaszokat nékik. Kérünk téged arra, hogy tekints különösképpen is a megszomorodott szívű, gyászoló családra, akik az elmúlt héten álltak meg koporsó mellett. Kérünk, hogy légy vigasztalójuk, megerősítőjük a gyászukban. Hadd tapasztalják meg, hogy te le tudod törölni a könnyeket, meg tudod vigasztalni a szíveket, és új életet tudsz adni. Kérünk arra, hogy tekintsél a mi nemzetünkre, erre a bálványimádó népre, Urunk, aki az anyagiak körül forog. Kérünk, hogy rombold le ezt a bálványt a mi népünk előtt, isteni erőddel, hatalmaddal. Add, hogy mi magunk se essünk-e bálvány bűvöletébe. Hadd tagadjuk meg ezt a bálványt, Urunk, és hadd legyen a mi szívünk egyedül a tied, ami igaz Urunké, megváltónk és Istenünké. Hadd szeressünk mi téged a legjobban. Hadd imádjunk téged, hadd kövessünk téged, Urunk. Segíts ebben. Köszönjük, hogy imádkozhatunk, hogy adja mi népünknek Isten félő vezetőket. Legfelsőbb szinten, de alsóbb szinteken is. Ha lehetséges, hozzál elő olyan embereket, kik nem a bálványimádásra, hanem az Isten félelemre vezetik, vagy buzdítják, vagy tanítják a népünket. Köszönjük néked, Urunk, hogy ami nekünk lehetetlen az számodra lehetséges. Áldott légy, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Nagy neve dicsőségéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hallgassuk meg, testvéreim, a hirdetést. Hirdetem először is, hogy halottunk van. Molnár Lajosné született Fogarasi Viktória Ilona, Balfasor 31 szám alatti lakos testvérünk. Temetése december 7-én 11 órakor volt római katolikus temetőben. Isten bőséges vigasztalását kívánjuk itt maradott kedves családtagjai részére. Hirdetem, hogy az elmúlt héten esküvőnk volt, tegnap szombaton 13:30-kor a Honvédtéri Református templomban Isten áldását kérte házasság kötésére, illetve házasságára Mizsúr Szabolcs és Gulyás Erika. Isten áldását kívánjuk az ő életükre is. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmakat, ma délután 16 órától házaspári kör lesz Ács Péter testvérünkéknél. Holnap délután 14:30-kor nyugdíjas délután lesz, erre szeretettel várjuk az idősebb testvéreket, nem csak azokat, akik eddig jöttek, hanem azokat is, akik még nem jöttek, szeretnének eljönni, mindenkit szeretettel látnak, nem zárt körű társaság ez, hanem nyitott, úgyhogy szabad jönni, hívogatjuk is a testvéreket szeretettel. A bibliaórát, ifjúsági órát és egyéb alkalmakat a szokott időben megtartjuk. Hirdetem, hogy jövő vasárnap 16 órakor lesz a gyermekek karácsonya, vagy gyülekezeti karácsonyunk, inkább így nevezzük. Erre is mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Tehát ez jövő vasárnap délután 16 órakor lesz. Külön hirdetem a testvéreknek azt, hogy az énekkarunk december 21, 22 és 23-án a Dugonics téren 17 órától énekelget. Bocsánat, énekel. Nehogy már valakit megsértsek ezzel, tehát énekel. De nem csak az énekkarunk énekel, hanem mindenki, aki a gyülekezetből részt akar venni ezen a közös éneklésen, mert lesznek ugyan több szólamú énekek, de lesznek egy szólamú karácsonyi énekek is. Ez egy ilyen bizonyságtételi lehetőség is egyben. Ott, ahol a kirakodóvásár van, ott fog énekelni az énekkarunk. Most, aki még részt akar venni ezen az éneklésen, az Isten tisztelet után a templomban maradjon itt, egy rövid próbára Ordesi Péter testvérünk vezérletével. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy az adventi vásárunk még megvan, van még talán egy kis dió, azt ha van, ha nem vitték el, mikor még jöttek a testvérek, nem tették el, volt egy pár kiló, azt szabad elvinni, az a erdélyeknek megy annak a bevétele, és van még ott néhány dolog, ami nincsen pénz kiírás, tehát nincs ár, cédula, azt el lehet vinni, ingyen is. Ingyen is el lehet vinni, valakinek szüksége van rá. Végül a testvéreknek hirdetem, hogy az elmúlt héten presbiteri gyűlésünk volt, és ott több mindenről is szó esett, többek között a csúnya anyagi kérdésekről is. Most a László Tibor testvérünk elkészítette már a december havi kis programunkat, és ennek a hátulján van egy fontos tudnivaló, nevezetesen az, hogy van egy ilyen befizetési cím, hogy egyház fenntartói járulék. Most igazából ezt az idősebbek már valószínűleg tudják, hogy ez azért fontos, mert ha azt befizetjük, akkor bekerülünk a gyülekezet válasz, a névjegyzékébe, és ami pedig azt jelenti, hogy választói joggal bírunk a gyülekezetben. Tehát ha valamilyen választásra kerülsül a gyülekezetbe, lelkész választás, presbiter választás, vagy egyéb más gyülekezet egészét érintő dologról kell döntenie, akkor erre jogosult az illető. Most aki, lehet, hogy nem, ha valaki nem fizeti ezt az egyház fenntartói járulékot, lehet, hogy ide jár a gyülekezetbe, de nincs benne a gyülekezet nyilvántartásában, nem szerepel egy választójogú egyházközségi polgárként, sőt, még a református egyház tagjaként sem szerepel. Tehát ez egy, azért mondom, hogy ha valaki szeretne gyülekezeti tag lenni, választójoggal bírni, beleszólni a gyülekezetnek a dolgaiba, jövő évben egyébként úgy emlékszem, hogy választás is lesz, tehát itt presbitereket kell választani, és nem a jövő év, tehát nem azok kerülnek be, nem azok fognak választani, akik jövőre fizetnek egyház fenntartóit, hanem akik az előző évben, tehát december 31-ig, aki nem fizet most egyház fenntartó járulék címén valami pénzt, az nem választhat jövőre, nem rendelkezik választói joggal. Tehát én azt mondom a testvéreknek, hogyha ezt valaki nem rendezte még, akkor lehetne, ha persebe tegye azt a pénzt, hanem adjod a Szilva László testvérünknek, hogy ő nyugtázhassa azt a dolgot, és aztán mindenki tényleg hát, hivatalosan is, a törvényeink szerinti hivatalos módon is az egyházközség tagjává lehessen. Ezt kérem a testvérektől, hogy fontolják meg, gondolják meg, és ha valakinek még mulasztása van ezzel kapcsolatban, akkor az pótolja ezt a mulasztását. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket keressük elő, a 275. dicséretünket, 275. Az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben. Énekeljük el az első versét, aztán a negyedik, ötödik és hatodik versét. Tehát első vers, aztán a negyedik, ötödik és hatodik verseit. Majd a magyar himnuszt, nemzeti imádságunkat énekeljük befejezésképpen.